Krisztusban, szeretett testvéreim, a Szentlélektől vezetett Anyaszentegyházunk a II. Vatikáni zsinat után úgy állította össze a liturgiában sorra kerülő szentírási szakaszoknak a jegyzékét, hogy Nagybőjt első vasárnapján minden egyes évben Jézus megkísértésének a történetét olvassuk. A évben a Mátéféle változatot, B évben Szent Márk evangélistának mindössze 3 mondatba sűrített híradását, és C évben vagyunk, Szent Lukács evangélista imént elhangzott leírását. Kedves testvérek, Jézus megkísértésének a története fölkínálja a lehetőséget arra, hogy tételesen átelmélkedjük mindazt, amit nekünk hívő, hitünket gyakorló keresztényeknek a kísértés témaköréről tudnunk kell, föltétlenül tudnunk kell. Willy Lambert jezsuita atya, aki a Római Gergely Egyetemnek a spirituálisa, meséli, hogy egy alkalommal teológus hallgatóknak olyan helyen tartott lelki gyakorlatot, amiről hamarosan kiderült, hogy a terület a NATO őszi hadgyakorlatainak a színtere. És azon gondolkodott, hogy vajon ez egyáltalán méltó helye egy lelki gyakorlatnak a megtartására, hiszen pár száz méterrel arrébb NATO katonák hadgyakorlatoznak, háborúra készülnek, vagy éppen ilyen védekezési gyakorlatokat végeznek. És azt írja vallomásában, hogy rá kellett jönnie, hogy nem is választhattak volna alkalmasabb helyet a lelki gyakorlat megtartására, hiszen a lelki életben is akadnak, bekövetkeznek olyan helyzetek, amelyek alatt a lelkünk szabályosan harctérré változik. Olyan harctérré, amelyben szörnyű küzdelmek dúlnak. És egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz ennek a benső harcnak, ennek a küzdelemnek a kimenetele, mert üdvösségünkről van szó, ezért tehát azt mondja, hogy tökéletesen jó volt az a hely a NATO hadgyakorlatok közelében. Most erről a komoly harcról, ami Jézus lelkében zajlott le, számolt be az evangélista. És ennek a harcnak a tétje az volt, hogy Jézus azért vonult vissza 40 napra, hogy felkészüljön az ő ige hirdető munkájára. Hogy átbeszélje az atyával mindazt, amit 3 éven keresztül napra készen, következetesen tennie kellett. És a kísértő, a sátán a maga csalafinta észjárásával és ajánlataival gyökereiben akarta elvágni Jézusnak a hivatását, tönkretenni a küldetését. És hogy ki volt a győztes, azt már nagyon régen tudjuk, és imént hallottuk is újra olvasva. Kedves testvérek, mivel a mi lelkünk is folyamatosan harctér, ellenségünktől folyamatosan ostromlott vár, olyan kincs, olyan drága gyöngy, olyan gyémántnál is értékesebb tulajdonunk, amelyet a sátán el akar orozni, el akar lopni, tönkre akar tenni, Ezért nagyon, de nagyon fontos, hogy, ahogy mondtam az elején, hitünket gyakorló keresztény emberként mindennel tisztában legyünk, ami a kísértés kérdéskörébe tartozik. És ezen rövid bevezető után vágjunk is bele a téma kellős közepébe. Kezdem a szóval, kísértés. Legtágabb értelemben ez a szó kísérletet, kipróbálást, vagy mai modern szóval élve tesztelést jelent. Kipróbálunk, megpróbálunk, tesztelünk valamit vagy valakit, hadd lássuk, mire képes, mit bír el, egyáltalán meg tudja-e tenni azt, amit elvárunk tőle. Jó értelemben ez azért történik, hogy az ember különféle adottságai, benső értékei, tudása, erényei kiderüljenek, napvilágra kerüljenek, láthatóvá váljanak. De a mai és úgy általános használat értelmében a kísértő erő bennünket bűnre akar vezetni. Azt akarja, hogy szakítsunk az Istennel, menjünk a saját fejünk után, tipodjuk lábbal, vagy dobjuk sutba mindazon értékrendet, amelyet Isten fölkínál a mi számunkra. Ugyanis az ördög, a kísértő, a sátán Isten örök ellenlábasa, és ő mindent megmozgat, mindent megtesz, hogy engem az ember, hogy bennünket az embereket szembefordítson, szembeállítson az Istennel. Tehát legszűkebb értelemben a kísértés nem más, mint, és nagyon egyszerű a meghatározás, mint bennünket a rosszra ösztönző erő. Mindaz, ami engem, bennünket rosszra ösztönöz, azt kísértésnek nevezzük, és nagyon jól tudjuk, hogy ki áll mögötte. A következő pontomnak így hangzik a címe, a kísértések forrásai. Három forrást nevezünk néven, bár ennél sokkal több létezik. Első helyen kétségtelenül maga az ördög, a sátán, a gonosz lélek áll. Ő mindenkit megkísérthet. Ahogy hallottuk, attól sem riadt vissza, hogy magával a második isteni személlyel próbálkozzék, akivel, mint valóságos Istennel szemben esélytelen volt, de hát Jézus valóságos ember is volt, és mind emberi dolgokkal próbálta megkísérteni. Gondoljuk csak vissza, ugye, hogy a kövek változzanak kenyérré, aztán a hatalom, meg hát a dicsőség. Olyan emberi dolgok, amelyek nagyon sokszor tévútra vezetnek bennünket. Tehát számára, az ördög számára semmi sem szent. Mindent, ami szép, jó, békés, építő, fölemelő, szent, azt ő tönkre akarja tenni, mert ő a megosztásnak a szelleme. Egyáltalán nem tetszik az neki, ha mi békében és meghitt kapcsolatban vagyunk az Istennel. Második helyen, mint kísértő forrás áll, rosszra hajló természetünk. Erről nem tehetünk, sem én, sem ön, senki sem. Ezt örököltük Ádám atyánktól. Hiszen nagyon érdekes, hogy rosszra hajló természetünk sajátos és titkos szövetségben áll a sátánnal. Mindenki maga tudja saját magáról, hogy mennyi gőg, mennyi önzés, érzékenység, vagy éppen érzékiség, nagyra vágyás és hasonló van bennünk. Akármi is van bennünk, valami fajta rossz, azt az ördög megpróbálja megnyergelni, kihasználni, fölhasználni, és pedig arra, hogy szembefordítson bennünket az Istennel. És hát szomorúan látjuk magunk körül, mert látnunk kell, hogy tömegek vannak a sátánnak a rabságában, a sátánnak a börtönében, és még viháncolnak is, azt mutatják, hogy jól érzik magukat. Pedig hát. A harmadik bűnforrás, vagy kísértő forrás a bűnre csábító világ. Ez valójában az első kettőnek a kombinációja. Gondoljunk csak bele, milyen hasznos dolog, és valóban hasznos dolog a számítógép és az internet, vagy ez az okos telefon. De ha valaki, a Sófalvi János atya mondta annak idején, ezt úgy megegyeztem tőle, hogy a számítógépnek nincsen erkölcsi tudata, ő eszköz. Nekem az embernek kell legyen erkölcsi tudatom, hogy mire használom őt. Valamikor a 80-as években a Hét folyóiratnak, melynek rendszeres olvasója voltam, volt egy tudományos melléklete, a TETT. És abban a televízióval kapcsolatban megszólaltatták annak idején a televízió feltalálóját, aki totál ki volt ábrándulva találmányából, és azt mondta, az emberiség nem arra használja, amire azt ő föltalálja. Éppen ezért a legértékesebb része a televíziónak a kikapcsoló gomb. És nagy igazat mondott. Neki nincs erkölcse, de ami azon keresztül becsorog a tudatunkba, a lelkünkbe, gyermekeinknek, a fiataloknak és azt a kontroll nélkül használó embereknek a lelkébe, és azt milyen félelmetes rombolást végez, akkor azt hiszem, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezek valóban az ördög kezében igen-igen hatásos fegyverek és eszközök. A második témakör a kísértésnek van egy célja. Mi a célja? Mert ha Isten egyáltalán megengedi, akkor bizonyosan, hogy célja is van. Furcsának hangzik, de legelső célja, kedves testvérek, a mi kibontakozásunk. Isten nem kísért, sohasem kísért, csak próbára tesz, bár ez a Szentírás nyelvén ugyanaz a szó, de megengedi a kísértést, megengedi a próbát. És én az ember úgy az elbukásból, mint a helytállásból jót tudok kihozni. Éppen ebből fakad egy igen fontos felismerésünk, ha elbuktam, egyedül magamat okolhatom, ha győztem, ez nem csak az én diadalom. Mert egyedül győzni lehetetlen. A kísértésben tanuljuk meg fölmérni képességeinket, erőinket. A kísértések idejében ismerjük meg sebezhető pontjainkat. A Szentírás tele van, főleg az Ószövetségi Szentírás harci jelenetekkel, de a lelki harcokról is beszámol. Én csak kettőre utalnék, amikor ott Penuelnél Jákob egy egész éjszakát harcol, vív az Istennel, sántán kerül ki a győzelemből, de ez is mutatja, hogy milyen kemény harc ez. Vagy Jézusnak a harca az írástudókkal és a farizeusokkal, ami ugyan szópárbajban nyilvánult meg legtöbb esetben, de ha arra gondolunk, hogy az olajfák hegyén, amikor szembe kellett néznie a szenvedéssel, egészen a vérrel verítékezésig ment el, akkor valóban be kell látnunk, hogy ez igen-igen kemény harc. Ki kellett mondania, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen. És hogy valóban vérre menő harc ez, a zsidókhoz írt levél így fogalmaz. Még nem álltatok ellen véretek ontásáig, a bűn ellen vívott harcaitokban. Tehát ez mint egy biztatás, hogy vérünk ontásáig is szembe kell mennünk a gonoszszal. Újra Bill Lambertet idézném, aki elmesélte, leírja a könyvében, hogy egy alkalommal a kórházba hívták egy olyan beteghez, aki alkoholista munkás volt. És elkezdődtek az elvonásnak a tünetei. És ez annyira megviselte ezt a nyomorult embert, mert szörnyű betegség az alkoholizmus, annyira megviselte, hogy szíjakkal le kellett kötözni az ágyához, mert egyszerűen nem tudtak mit kezdeni vele. És ő azt mondja, azt írja, hogy ennek alapján képzelte el a test és a lélek a bennünk lévő jó és a rossz közti szinte haláltusát, vérre menő összecsapást. És ez valóban így van. Lehet, ha nem ennyire drámaian jut kifejezésre, de mindenképpen jó Billy Lambertnek a hasonlata. A kísértés második célja rádöbbenni a Krisztus követés a keresztény élet áldozatos jellegére. Olyan természettel rendelkezünk, amelyet ha nem tartunk folyamatosan tréning alatt, akkor elpuhulunk, elteskedünk. A küzdelem úgy a fizikai erőnlét, mint a lelki erőnlét vonatkozásában nagyon fontos. A kísértések pergőtőzében, mint a katonáknak a csatában meg kell tanulnunk helytállni. És jó ez a katona hasonlat, mert a katona néha sebeket is kap. És ha tudja, hogy sebeket kap, akkor ez őt óvatosságra inti. És még egy valamire, a sebeket mindig orvosolni kell, kezelni kell, mert a nem kezelt sebek még halált is okozhatnak. Harmadszor a kísértések további célja a tapasztalat. Az a tapasztalat, amit megszerzünk egy-egy ilyen csata után. Mert aki mindig ugyanott, ugyanabban a témában, ugyanabban a társaságban mond csődöt, az megtanulhatja, hogy hol vannak az ő gyönge pontjai. Rájöhet, hogy hol, miben, mikor, milyen körülmények között válik sebezhetővé. És ezt a tapasztalatot egy életen keresztül bővítheti, gyarapíthatja. Ezek a tapasztalatok felvértezhetnek bennünket arra, hogy későbbiekben hely tudjunk állni. És nyilvánvaló, hogy ezekkel a tapasztalatokkal a hátunk mögött sem hagyatkozhatunk a saját erőnkre, nekünk folyamatosan a mindenható Isten kegyelmi segítségével kell vívnunk harcainkat. És maradt a harmadik, az utolsó témakör. Milyen magatartást tanúsítsak a kísértés idején? Legelőször a kísértés előtt, azaz a megszokott hétköznapokban. Testvérek, folyamatosan szemünk előtt kell tartanunk két bibliai ígét. Az egyiket Péter apostol fogalmazta meg, a másikat maga Jézus. Azt mondja Péter, óvatosak és éberek legyetek, ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresik, kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével. És azt mondja Jézus, vigasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyanis készséges, a test azonban gyönge. Éberség és ima. Ébernek lenni és mindjárt észrevenni a kísértő szándékot, a kísértő gondolatot. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha állandó összeszedettségben, figyelemben élek. Az ima pedig, hát Isten rendíthetetlen erejét hozza a mi számunkra. Kísértés alatt, amikor fölismertük a kísértés bűnre indító jellegét, azonnal álljunk le. Fontos, hogy soha el ne veszítsük a fejünket. Viselkedjünk nyugodtan, higgadtan, de alkudozás nélkül, és vegyük igénybe az ima erejét. Itt a kísértésben a menekülés nem szégyen. A kísértés lejárta után három lehetőség van. Ha győztünk, adjunk hálát a mindenható Istennek. Ha kétségeink vannak, hogy vajon hogy is jártunk el, akkor a töprengés helyett indítsuk föl a bánatot. Ha pedig beleegyezés történt, bánjuk meg, és a legelső adódó alkalommal a gyóntatószékben tegyük Isten irgalmas kezébe elkövetett bűnünket. És attól a perctől kezdve legyünk alázatosak, mert lám bebizonyosodott, hogy aki áll, vigyázzon, el ne essék. Soha nem lehetünk olyan magabiztosak, hogy én aztán soha többé bűnt el nem követek. Ezért is, amikor a gyónás végén mondjuk a bánatimát, az az igazi ima, hogy Isten segítségével a jóra törekszek. Azt felejtsük el, hogy többé nem vétkezek. Ez butaság. Ilyen nincs. Utolsó pillanatunkig tudunk bűnt elkövetni. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nos, kedves testvérek, összefoglalom pár szóban az egészet. Urunk megkísértése apropóján a kísértéssel kapcsolatos tudnivalókról beszéltem. Tisztáztuk, mit jelent a kísértés. Azután beszéltem a kísértés forrásairól, a kísértésnek a céljáról, és legvégébb az alatta való magatartásról. Kérem szeretettel, kedves testvéreimet, ez ne maradjon számunkra ismeretanyag. Próbáljuk életté váltani, és a kísértésekkel teli napjainkban pedig eszerint járni el. Eszerint vívni harcainkat, tudva azt, hogy a mindenható Isten a maga kegyelmeivel az én oldalamon van. Ide is érvényes, amit a kurszillón szoktuk mondani, Jézus és én abszolút többségben vagyunk. Ott a sátán nem tud akkor már győzni. Amen.